Én is köszöntelek titeket nagy szeretettel, de nagyobban nem tudlak, Krisztus szeretetével köszöntelek. Azt gondolom, hogy egyetérthetünk abban, amit itt énekeltünk is utolsó dicséretben, hogy nagyon nagy szükségünk van az Isten szeretetére. Így van? Isten kegyelmére és szeretetére rendkívül nagy szükségünk van, hogy valójában tényleg nem is tudnánk egy napot sem túlélni Isten kegyelme és szeretete nélkül. Abban is megállapodhatunk, hogy Isten, mivel szerető Isten, ezért azon dolgozik nap mint nap, hogy megmentsen bennünket. Igaz? Nem érdemelnénk ezt meg, tehát nem azért tesz Isten, mert annyira megérdemeljük ezt a jóságát és szeretetét, hanem mert ő ilyen. Egyszerűen ilyen az Isten, és néha, amikor a romlottság miatt vétkezünk, vagy belekeveredünk dolgokba, akkor aztán végképp nagyon nehéz elképzelni, hogy Isten teljesen más, mint mi vagyunk. És óriási hibája az embernek, amikor saját magából kiindulva próbálja megfogalmazni, hogy milyen is az Isten. És nem az Isten ismeretből fakadóan próbálja esetleg a saját életét is megérteni, saját magát is megismerni. No, ebben szeretnék kicsit segíteni. A cím az elég megrázó, azt gondolom, amit itt ki lett vetítve. 7 dolog, ami Isten előtt utálatos, és tettem oda egy kérdést, hogy miért. Igazán a Példabeszédek könyvében ki van jelentve ez a számunkra. Azt mondja ott a Példabeszédekben Isten beszéde nekünk, hogy igazán 6 dolog, amit Isten undorral, utálattal tölti el, sőt 7 az, ami igazán utálatos előtte, tehát van 6+1. És érdekes, hogy a 7. dolog az, ami nagyon fajsúlyos, tehát még az első hathoz képest is a 7., ami nagyon undorító az Isten számára. Nagyon érdekes ez az egész szó Istennel kapcsolatosan, de megnézzük a Szentírásban a héber nyelvnek a kifejezését is, hogy mennyire igaz az, hogy az Isten érzésvilágáról beszél a Biblia itt. Tehát Istenben ezek az érzések vannak, ezeket a dolgokat, mikor látja, egyszerűen undorodik tőle. Milyen különös az, látjátok, amikor egy-egy dolgot elkövet az ember, és a szellemében érzi ezt az undort. Rajta van a szellemén, az Isten szelleme által valami olyan, ami olyan érzi, hogy belülről ez egy visszataszító dolog. Vagy lát valamit, ami nem kedves az Istennek, és maga is elönti ezt az érzés. Ez az utálat, hogy undorító. És ez az, ami az embert, a hívő embert segíti abban, hogy Krisztus követő tiszta életet éljen. Mert ez az érzésvilág a Szentlélek által átjárja a lelkét, a szellemét és a lelkét. Ezért van az, hogy a keresztény ember egy más életet tud élni, mint megtérése előtt élt. Emlékszem, amikor megtértem és újjászülettem, az első legmegdöbbentőbb érzés, ami elfogott engem, mikor visszamentem az éjszakába, és újra csináltam a diszkót, még egyszer, aztán plusz egyet akartam csinálni, elköszönni, mert nagy majomfejemmel, nagy képű módon azt gondoltam, hogy nagy DJ leköszönni, és egy életművet így kell lezárni, hogy ez nagy marhaság volt az egész, olyan fejgölcsöm volt, hogy a sarokba ültem, és fogtam a fejemet, és könyörögtem az úrhoz, hogy bocsássam meg a bolondságomat, hogy ennyire ilyen fennhíjázó voltam, és ilyen bolondságot csináltam, hogy még visszamegyek oda, ahonnan az Isten engem megszabadított. És tudjátok, ez a megdöbbentő érzés fogott el akkor, amikor megtérés újjászületés után visszamentem abba a közegbe, honnan megszabadított az Isten, hogy utálom az egészet. Nem az embereket utáltam, hanem megundorodtam az egész életviteltől, az egész dologtól, amiben én éltem. És ezért változott meg az életem, ezért tudott megváltozni az életem, mert egyszerűen belül áthangolta Isten szelleme az érzéseimet is. Az érték rendemet áthangolta Isten szelleme. Kétségkívül nem mondom, hogy azóta teljesen tökéletes vagyok, és nem követek el hibákat, de azt látom, hogy amikor nem az Isten szerinti gondolatok vannak bennem, vagy nem az Isten szerint módon szólok valamit, akkor ugyanez ez a rossz érzés kerít hatalmába a Szentlélek által, mert egyszerűen Isten lelke jelzi, hogy ez nem tetszik az Úrnak. És persze, hogy ezek az érzések nem a kitörő örömnek a pillanatai, mert megszomorodik bennünk az Isten szelleme, erről világosan beszél Pál apostol az efézusi levélben, hogy ne szomorítsátok meg az Istenek szellemét, aki által el vagytok pecsételve, hogy az örök életre, arra napra, amikor látni fogjátok az Urat. No, 6 plusz egy dolog, ami így az Isten szellemét undorral tölti el, és normális esetben a hívő embert is undorral, utálattal tölti el, emiatt nem jár ezekben, és nem cselekszi ezeket, és ha mégis belesodolna bármelyikben, akár milyen szinten is, ne csodálkozzunk azon, ha megszomorodik bennünk a lélek, és egy nagy mély szomorúságot érzünk, és nem tudunk ugrándozni szabad szellemmel, szabad szívvel az Úr színe előtt. A példabeszédek könyvéhez lapozzatok, kérlek titeket, méghozzá a 6. fejezethez. Az egész 6. fejezet nagyon tanulságos. Majd az is lesz. Tehát a példabeszédek könyve 6. fejezet, 16-19-es versét olvassuk. Nyilván maga a 6. fejezet a példabeszédek könyvében nagyon tanulságos az egész szakasz. Az elkölcstelenség, az elkölcsi tisztaságról is van szó, a részt követő szakaszban, de most konkrétan megnézzük akkor ezt a 6 plusz 1 dolgot. Így hangzik, tehát Isten igéje a példabeszédek 16-19-ig versíterdő szakaszban. 6 dolgot gyűlöl az Úr, sőt 7 dolog utálatos előtte. A nagyra vágyó szemek, a hazug nyelv, az ártatlan vért ontó kezek, a gonosz terveket koholó szív, a rosszra sietve futó lábak, a hazugságot beszélő hamis tanú, és a testvérek között viszályt szító ember. A Kálli fordításból is olvasom, mert itt különösen utolsó vers második fele az, amely egy picit pontosabban visszaadja az eredeti szöveget. Tehát e 6 dolgot gyűlöli az Úr, és 7 dolog utálat az ő lelkének. A kevés szemek, bocsánat, itt a 16-os vers második felére gondoltam, a kevés szemek, a hazug nyelv és az ártatlan vért ontó kezek, az álnok gondolatokat forraló elme, a gonoszra sietve futó lábak, a hazugság lehelő, nagyon érdekes, hazugság lehelő hamis tanú, és aki szerez háborúságokat az atyafiak között. No, meg fogjuk nézni a mind a 6 plusz 1-et ebből az isteni szeretetből megmenteni akaró jóságból fakadó, amiről beszéltünk itt a bevezetésben. Tehát Isten azt szeretné, hogy újongó szívünk és szellemünk lenne. És betöltene bennünket az Istennek a szabadsága és az öröme, hogy mentesek lennénk azóta a dolgoktól, amitől a Szentlélek esetleg megszomorodik a bensünkben. Ugye, tudjuk az atyáról, hogy el is mondtuk, hogy ő a szeretet hozzáállásával fordul felénk, és meg akar menteni bennünket. Az evangéliumban, János evangéliumában 2 igevers az egyik az szinte minden keresztény nagyon hamar megtanulja, a másik pedig ehhez kapcsolódik, a János 3:16-17, mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az Istennek a szándéka. Ugye? Isten így szól hozzánk, amikor Isten igét hallod, és szól, akkor Isten szándéka mindig az élet. Így van? Isten szándéka felénk az élet. Ezért nagyon fontos, hogy hogyan hallgatjátok, mondja Jézus. Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Tehát úgy közelítsetek, és úgy engedjétek az igét magatokba, a szívetekbe, mint egy beteg ember engedi az orvosi beavatkozást az életébe. Ezzel a bizalommal. Én hiszem, kisrác voltam, és kaptunk ilyen oltást, és akkor olyan bátor voltam, hogy fölmásztam a fára, az inerció előle menekültem, és akkor ott a tanító néni az ott könyörgött, hogy másszál már lesz anyikám a fáról, mert kéne kapjon az inerciót. Aztán elműtött a bátorság, lemásztam, és mondtam, megfogjuk, nem kell. És akkor szúrjanak, ide szúrjanak. Néha ilyen kisgyerekekként viselkedünk, amikor Isten igét olvassuk, és így megrettenünk, így félelem tölt el bennünket, ami érthető is persze, tehát ugye, akinek kellett már valamilyen műtéti beavatkozást elszenvedni, azért az nem a legnagyobb örömmel fekszik és alá, ez azt hiszem teljesen normális, De mégis nagyon fontos dolog, ha az ember a gyógyítást látja benne, igaz? Tehát ha úgy értelmezi a ráváró, esetleg nagyon kellemetlen és fájdalmas dolgokat, hogy ez kell a gyógyulásomhoz. És amikor Istennek az igét jól értjük, jól hallgatjuk, akkor azt mondom, hogy fogadom, Uram, szólj hozzám. Vágyom, hogy beszélj velem, mert az én gyógyulásomra van a te beszéded, és tudjuk, csodálatos módon átélhető az, hogy az igazság pedig szabaddá tesz titeket, és az én igém igazság, mondja a názareti Jézus Krisztus. És a második fele pedig nagyon kapcsolódik ehhez a gondolathoz, ennek az igének, a 17. vers, ami nagyon fontosan kapcsolódik a 16-oshoz, mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ, megmeneküljön a világ által. Tehát látjátok és érzékelitek, hogy a fiú, a Krisztus célja, szándéka, és benne az atya szándéka és terve, a megmentés. A megmentés. És így érdemes hallgatni. Szóval Pál ugyanebben a szellemben szól, amikor a tesszalonikai gyülekezetnek ír, és ott azért ugye tudjuk, hogy van egy-két nagyon kemény figyelmeztetés, feddés is, de hogyan, milyen lelkülettel, azt mondja az 1 Tesszalonika 2:11-12-ben, amint hogy azt is tudjátok, hogy mint gyermekeit az apa. Mindenkit egyenként intettünk és buzítottunk, és kérve kértünk titeket, mondja Pál, éljetek az Istenhez méltó módon, aki az ő országába és dicsőségébe hívott titeket. Azaz éljetek az Istenhez méltóan. Éljetek az Istenhez méltó életet. És látjátok, hogy mennyire megjelenik az apostolban is ez a fajta gyógyulást munkáló szeretet és törődés, ami bizony néha intézben és néha kellemetlen beszélgetésekben öltött testet. Néha nehéz élethelyzetek, nehéz szituációk voltak, amelyek a kimenetelen még a Pál apostol számára se volt egyértelmű, hogy mikor leül beszélgetni valaki, és mondja, hogy figyelj testvérem, nem érsz méltón az Úrhoz, térjél meg, nem lehetett tudni, hogy fogja azt venni, hogy hallgatja az a másik ember. De mégis az Isten szeretete erőt adott neki, hogy menjen, intsen, kérve kérjen, mint az atya, ahogy megtanult ezt az atyától, az Atya Istentől. Ugyanakkor ne engedjen meg a szentségtelenséget, a tisztátalanságot, ne hallgassa el, ne hunjon szemet a felett, és tudjátok, hogy a Szentlélek nem huny szemet semmilyen tisztátalanság és szentségtelenség felett, miként örvendez és újjon az Istennek való engedelmességen, és a Szentlélek örömet tölti be azokat, akik engedelmeskednek az Istennek, és ne gondoljatok nagy dolgokra, itt nem arra van szükség, el kell menni Afrikába is leevangelizálni a fél törzset ott valahol a dzsungelbe, nagyon apró dolgokról van szó, ne nézd meg, mondd ki, menj el, tedd meg, látogass meg. Néha nagyon apró dolgokról van szó, amelyekben a Szentlélekre figyelünk föl, szabadul az életünkben, a Szentlélek öröme. Miért? Mert újjong a Szentlélek az Istennek való engedelmességben. Mert nem csak utálat tölti el az Istent, hanem öröm is. És ami az Istent örömmel tölti el, azt a szellemét is örömmel tölti el. És mivel bennünk van Isten szelleme, ez a szellem hatással van a mi lelkünkre. Nem csak a szellemünkre, a lelkünkre, a közérzetünkre is hatással Isten szelleme. Isten szellemének az érzései, amely Isten szellemétben megjelenik, mert majd mondom, eljutunk odáig, hogy lehet látni, hogy a kifejezés nem véletlenül hangzik itt el, Istennek a lelkét mondja, és nem a szellemét mondja itt a Biblia, hogy mennyire fontos ez. Aztán a bűnnel, Isten szentségével és ennek következményével szembesülő ember reakciójáról ír Esdrás könyvében, az író Esdrás a 9:4-ben, akkor hozzám gyűltek mindazok, akik remegve gondoltak Izrael Istenének az igéire, szavára. A fogságból hazatértek hűtlensége miatt. Én pedig összetörve ültem egészen az esti áldozatig. Szembesül azzal, hogy a nép elhajlott az Isten beszédétől. Azt mondja, összetörtem egészen. Miért? Mert átjárt az Isten szellemének az érzése ezt az embert. Együtt érzett, megjelent benne az Istennek a szellemének az érzései, ahogy az Isten vélekedik egy dologról meg, az a végtelen szomorúság, ami elöntötte ezt az embert, mert átérezte nyilván valamilyen mértékben. Mit érez az Isten? Azok miatt, akik megszabadultak a babiloni fogságból, visszavitettek a saját földjükre, szabadságot kaptak a babiloni birodalom királyától, a az Isten igéje teljesedett be ebben a szabadulásban is. Összeházasodtak a föld bálványimádó népével, feleséget vettek, és fordítva, és eltanulták az utálatos szokásaikat, azt mondja az írás. És maguk is bálványimádóvá váltak. És akkor szembesül ezzel Ezrás, hogy hát ebből a népből kéne valami Isten népét faragni, és lehet látni, hogy tele van rothatással, bűnnel, romlottsággal, és az ember teljesen összetörik. És azt mondja, most mi van? És milyen jó azért, hogy nem csak ő volt így, hogy voltak még vele olyan igaz szívű emberek, akiknek fájt az, hogy nem tiszta szívvel van Isten népe az Úr előtt. Látjátok, mennyire az Isten lelke, az Isten megmentő szeretete, az Isten hozzáállása jelenik meg ebben is, és mennyire nem közömbös Istennek a mi életünk. És milyen nagy kegyelem ezt, ha belegondoltok. Biztosak lehetünk tehát abban, hogyha valami Isten számára utálatos, azzal az ellenség, a sátán és démonai előszeretettel próbálják beszennyezni az embert, a hívő embert. Megállapíthatjuk ezt? Tehát ne gondoljátok, hogy ezt csak az Isten tudja. Az ördög is nagyon jól tudja, mi ez, ami Istennek az orrára borsot lehet törni. És mik azok a bűnös természetből fakadó jellemvonások, cselekedetek, amelyekre késztetni próbálja a gonosz lélek a hívő embereket is, megjelenve sokszor mellettük, és ugye ezeknek a szellemi lényeknek vannak áradása, és lehet érezni sokszor a jelenlétüket, és gondolatokat lövelnek az ember elméjébe, és próbálják tanácsolni az ő rossz tanácsaikra, és egyéb más módon is, nyilván embereken keresztül is megnyilatkoznak, hisz Péteren keresztül nyilatkozott meg éppen egyszer az ördög, olyan gondolatot adott neki, amit ki is mondott bolond módon, hogy nem lehet, hogy te meghalljál, mondja Jézusnak, ez lehetetlen, és akkor tudjuk a történet folytatását, hogy Jézus leleplezi, milyen lélektől jött ez a gondolat és ez a beszéd. De az ember bűnös természete is hajlik azok szerint gondolkodni, érezni, cselekedni, ami ugye az Isten ellensége, Istennek utálatos, és a sátán uralma alatt lévő világ szintén ezen utálatos dolgokat próbálja erősíteni, ezekkel bombázva az ember lelkét. Ugyanígy tehát a Szentlélek pedig óvni akar ezektől bennünket, és segíteni akar bennünket, ne ezekben az utálatosságban járjunk, hanem Istennek tetszően éljünk, az Atya szeretetét megtapasztalva egy áldott életet. Péter erről így szól, minden gondotokat ő rá vessétek az 1 Péter 5:7-től, mert neki gondja van rátok. Ó, halleluja! Ez milyen csodálatos ige. Legyetek józanok, mondja Péter. Miért? Vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszájá szerte, keresve kitnyeljen el. Álljátok el a hídben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken a világban, a minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután a rövid ideig szenvedtetek, tehát ezek a kísértések, ez egy szenvedést is okoznak az embernek. Akkor szembesül azokkal a harcokkal, amivel küzdenie kell. Amikor valaki nagyon erősen fizikai gyakorlatot végez, munkát végez, ásóz, fizikai munkát végez a munkáin, bármi, amikor nagyon elfárad a fizikai test, azt szokták mondani, hogy regenerálódásra van szüksége. És igenis, a szellemi harc van a küzdelemben, a kísértések elleni küzdelemben is, ez el lehet fáradni az ember lelkének, elfárad az ember lelke. Úgy érzi, hogy már most nem bírom tovább. És ezért tanácsolja, és mondja az írás, hogy igen, van egy szenvedés, ez egy pillanatnyi ideig történik. Ez nem örökké fog tartani. Túl lehet lenni rajta. Ne add fel, és ne lepődj meg rajta, hogy vannak ilyenek az életben, ilyen kísértő szituációk és helyzetek. Mert maga fog titeket felkészíteni, maga az Úr fog felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Azt mondja Péter, ez a kísértések közepette és ezeken túl, ezek felett. Övé a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké, ámen, mondja Péter. Tehát szemeit Isten emelve az Urat magasztalja, és az Urat emeli fel. És az Isten szellemétől láthatott szív, az pontosan ezt teszi, fölemeli az Urat. Nem magát emeli fel, hanem az Urat emeli fel. És már itt is leszünk az egyik utálatosságnál, amit itt a példabeszédekben olvasunk, pontosan az ellenkezőt, amikor az ember saját magát emeli fel. Azt mondja itt az írás tehát, hogy 6 dolog, amit gyűlöl az Úr, sőt 7 dolog utálatos előtte. És Károli fordításban azt olvastuk, hogy 7 dolog utálat az ő lelkének. Na nézzük itt a kifejezéseket. Először is a gyűlölet tartalma. Ugye gyűlölni, azt ismerjük, értjük, milyen érdekes és döbbenetes, hogy Istennel kapcsolatosan hangzik ez el. És tudjuk, hogy a gyűlölet önmagában az ember oldaláról az mindig valami önmaga miatt, valaki ellen. Milyen érdekes, amikor Jézusnál látjuk ezt a haragot, ezt a gyűlöletet a templomban, akkor a pogányok udvarában történik, és valakiért történik, mindig a megmentéséről. Tehát Istennek a indulatai, az mindig más irányúak, mint a miénk, és ezért félreérthetjük ezeket, hanem abból indulunk ki, hogy milyen az Isten. És nem abból indulunk ki, hogy igen, Isten utat készített a fiában, Krisztusban számunkra, a mennyországba, ahogy itt ezt a képet látjátok, a szakadék fölött, ugye a halál szakadéka fölött, a Krisztus keresztje által be lehet jutni a mennyek királyságába. Tehát gyűlölet, vagy meggyűlöl, gyűlöletessé lesz valami előtte, ezt is jelenti, ellenséges az ő számára. És látjuk, hogy mi az ellenség, a forrása ezeknek, vagy a romlott bűnös természet, az Isten ellen fellázoló világ szellemisége, amelyet az ördög ural el ebben az értelemben, nyilván az ellenségessé teszi a tettet, a cselekedetet az Istennel. Szóval az utálat, förtelem, undor, utálat, irtózat, a rokon nyelvekben, a héber rokon nyelveiben ugyanez a szó jelenti, az irtózik, vagy undorodik tőle, tehát nagyon erős kifejezés, tehát undorodik az Isten lelke ezektől. Az ő lelkével kapcsolatban, hát próbálok egy rövid összefoglalást tenni, itt a lélek héber kifejezés a nefes, és ugye annyit érdemes tudni, hogy a szellem az a ruach, az a lelet vagy szél, ugyanez a görög kifejezésben, a görög nyelvű újszövetségi szentírásban a pneuma, míg a nefes párja a görögben a psziché. Felmerülhet bennünk a kérdés, hogy miért nem a szellem van itt? És már érzékeltétek, néhány gondolatot elmondtam, hogy miért nem a szellemet használja itt a Biblia, miért a lelket használja, mert a lélekből való indulatról beszél, egy érzésről beszél, hogy betölti az embert, és bennünket is ilyen érzések járnak át. Így van? Amikor az Úrnak engedelmesünk, az olyan létében vagyunk, azok is érzések járnak át bennünket, békesség, nyugalom, öröm, és amikor az Istennek ellenére cselekszünk, Isten igének ellenére cselekszünk, vagy olyan dolgokat tűrünk meg az életünkben, akkor nyugtalanság, ez a rossz érzés, ismerős mind a kettő? Tudjátok, miről beszélek, igaz? Miről beszél a Biblia? Picit a nefes kifejezésről, annak a jelentést tartom, mert egyrészt nyilvánvalóan jelenti azt, hogy lélek. Ugyanúgy, mint a psziché a görögben, pszichológia, ugye lélek, búvárkodás, ezt azt gondolom, ezért mindenki számára ismerős. Élő részt is jelent, élő lényt is jelent, sőt jelenti az egyént magát. Aztán jelenti az érzelem központját, jelenti a mentális központot, a tudat, az ismeret, a gondolat, a vélekedés, az értékítélet, és az akarat székhelyét is jelenti maga a nefes kifejezés. És nagyon érdekes, hogy a egyik tágabb értelem az izzó harag. A nefesnek a kifejezése, és akkor itt megint csak közelítünk ez az utálathoz. Izzó haraggal van az Isten ezek ellen a dolgok ellen. És a rokon nyelvekben pedig a kívánságot is jelenti, és az életet magát is jelenti. Az ember teremtéséhez visszatérve, megint ezt a nefes szót egy kicsikét közelebb hozva magunkhoz, hogy mit is jelent ez, és miért ezt használja itt a példabeszél könyvében az ige. Azt olvasjuk az 1 Mózes 2.7-ben, azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte orrába. Így lett az ember élő lényé. Igen, hát az előbbi gondolatokhoz itt van ez a kép. Tehát, hogy az Isten utálata, gyűlölete a kereszten sújtott le. És éppen ez az evangélium magva a János 3-ban, a 16-17-ben ugye ezt olvastuk, hogy Isten gyűlöli ezeket a bűnöket, de mégsem bennünket pusztított el, hanem a szegek, a korbács, a tövis korona Krisztus testét szakították. Az Isten utálata ott csapott le, sújtott le, hogy nekünk az Isten megbocsáthasson. És akkor itt térünk át a ember teremtése és maga ennek a nefes kifejezésnek az értelmezése területére. Amikor valaki meghal, azt szokták mondani, hogy kileli a lelkét. Milyen érdekes kifejezés a magyar nyelvben, és valóban ez történik, hogy a halál az úgy következik be, hogy az élő, valami élő, az éltető, így pontosabb egyébként az eredeti szövegben, az éltető lélek elhagyja az embert, azt is mondhatjuk, hogy visszavonja Isten tőle az életet, és nehezen értik meg, hogy lehet az, hogy már milliók pusztulnak el, mikor Jézus visszajön, és a nagy ellene fölvonuló hadsereg egy szempillantás alatt elpusztul, hát úgy, hogy visszaveszi a lelküket. És kész. Kioltja az életük mécsesét egy pillanatok alatt. És azonnal meghalnak. Tehát gondoljatok bele, hogy te meg én, az Istennek az lenne a célja velünk, hogy meghaljunk, hányszor lett volna oka már arra, hogy megöljön. Ma? Esetleg? Na jó, tegnap? Na jó, az elmúlt egy hónapban? Számtalan, nem? Hát miért nem ölt meg? Ha neki ennyi lenne? Szerinted? Akkor miért gondolod, hogy az Isten nem szeret téged? Hogy az Isten nem jó indulattal, jó szándékkal van az életünk felett. Hát hogy? Ha rossz szándékkal lenne az Isten tényleg, hogy az ördög suttog és hazudja róla, akkor nem egyszerűbb lenne téged kiiktatni a problémák sorából? De ehelyett az Isten megoldást kínál, és bűnbocsánatot kínál. Nap, mint nap. Neked miért? Mert Isten ilyen. Mert Isten ilyen. Dicsőség ezért neki. Halleluja, így van. Az Isten szelleme keltette életre az embert, ezért az ember Isten szellemétől függő lény. Akkor is, ha nem hisz Istenben. Komoly. Mindenki rég aztán a hívőre és nem hívő emberre is, aki Istent ismeri, és Istentől még távol él pontosabban, azokra is. Az ember szelleme teremtett szellem, Isten szelleme által nyerünk életet, viszont Isten szelleme egyedi, minden más szellemtől elkülönült, ezért nevezzük szentnek. Ezért mondjuk, hogy szent szellem. Sokfajta szellem van. Van az ember szelleme, van a gonosz szellemek, vannak az angyali lelkek, szellemek, és van a szent szellem, mint megkülönböztetett szellem, azaz ilyen nincs több. Ez az Isten maga. És erről már beszéltem, a ruha pneuma, igen, a nefes és psziché párosról is beszéltem, szintén a héber és görög nyelvből. A lélek a Biblia tanítása szerint az életet jelenti, mint ahogy láttuk a nefesben, hogy megjelenik benne az a szó értelmezés, hogy az élet, hogy él valaki. És aki él, annak vannak érzései. Hát jó esetben. Ezért szokták mondani, hogy ilyen tompa, az szinte már élő halott. Vagy le van tompítva, ugye akár gyógyszerek által is. A héber nefes szó gyakori párja, a cája, azaz a nefes cája élő lélek. És ez az élő lélek úgy lett élővé, hogy a Szent Szellem keltette életre. Az éltető szellem, mert ott az Isten szellemére a héberben az éltető kifejezés használja. Az ember lelkére, szellemére, életgyógy szellemére a Biblia az élő kifejezés használja, míg a Szent Szellemre az éltető kifejezés. Ezért van az, amit mondtam nektek, hogy addig él az ember, míg benne hagyja az Isten a lelket. Igen. És az éltető szellem, csak nincs már cáim, de ez már annyira nem lényeges, csak ebből az aspektusból, amit itt mondtam. Ugye vette az Isten a föld porából, megformálta az embert, és a ruhjával a szellemét belelehelte. A szellemét az Isten ebbe a testbe, ebbe a porhüvelybe, ezt nevezi a Biblia nösemának. Tehát az nösemá az mindig az, amikor akcióban Isten szelleme, dolgozik Isten szelleme. Ugyanígy dolgozott Isten szelleme a teremtéskor, azt mondja az írás, hogy az Isten szelleme lebegett a vizek felett, és amikor Isten szólt, akkor a Szent Szellem, ez a kiáldó lélek akcióba lépett, és életet hozott létre. Óriási dolog, gondoljatok bele. Tehát Isten szelleme így dolgozik az életünkbe. És mekkora erő szabadul fel akkor, ha az hívő ember engedelmeskedik Istennek. Tehát hogy gondolja azt az ember, hogy nem lehetne győzni kísértések felett? Dehogy nem lehetne győzni kísértések felett. Ha az Isten szellemére hagyatkoznánk, és nem mindenféle butaságot gondolnánk, hogy az emberileg erőlködnénk sokszor, és kudarcokat vallunk. Ehhez azonban meg kell legyünk telve az Isten szellemével, mert ha nem vagyunk megtelve Isten szellemével, honnan lenne ez a kiáradó erő? Az Istennek, értsétek jól, nem személytelen erőről beszélek, hanem amikor alányul valaki a hónod alá. És már összeesnék, és megtart. Vagy beleesnék a szakadékba, és valaki megfogja a ruhád, és akkor gyere már vissza komán. Vagy zuhannék lefelé, és akkor Isten megtart, vagy alá teszi a életem, zuhanó életem alá kezét, a tenyerét is, megtart, hogy ne legyen végzetes az az élethelyzet, vagy ha eltérek az útról, és segítséget kérek az Úrtól, akkor ez az isteni erő, a megbocsátásnak az Isten ereje, a kiáradó lélek az, amely megeleveníti bennem a Krisztus szabadításának örömhírét, és el tudom fogadni a bűnbocsánatot. A bűnbocsánat elfogadásához és a Szentléleknek ennek ez a megelevenítő akcióval lévő munkájára van szüksége az embernek. Hogy hit támadjon benne. És így történt a teremtéskor, és ki áradt az Isten szelleme. És életet hozott létre az életteremben. Mivel az ember szelleme, teremtett szellem, de önálló, ezért lehetősége van dönteni. A szíve legmélyéből döntéseket hozni, mint a Ádám és Évánál is látjuk, hogy volt lehetősége igent mondani Isten beszédére, és volt lehetőség igen mondani a sátán beszédére. Azaz ezzel együtt nemet mondani az Istennek, mert a kettőt együtt nem lehet. Tehát nincs olyan alternatíva, amikor kicsit ennek is, kicsit annak is. Az már biztos, hogy annak. Vagy ez, vagy az. Nincs más lehetőség. És ebből fakadóan, ugye ebből a döntéséből fakadóan az ember bűnbe esett, és elszakadt az Istentől, de ugye a szelleme az fogékony, érzékel, viszont az Istennel a személyes közösségből kiesett, a megtérés és újjászületés által Jézus Krisztusban áll helyre ez a fajta élő kapcsolat az Istennel. Tehát a felolvasott ige szakaszban szereplő nefes kifejezés az eddig elmondottak értelmében Isten személyére, magára Istenre vonatkozik, mint élő és érző személyre. És ezt kihangsúlyoznám. Isten érez. Pontosan emiatt is mondjuk azt, hogy Isten személy. A Szentlélek is egy személy, nem személytelő. Akinek érzései vannak, gondolata van, értékítélete van, véleménye van, az nem személytelen. A személy. Ő egy személy az életünkben. És akkor megyünk a 6+1 felsoroláshoz. Az első, azt mondja itt az ige, hogy a kevély vagy nagyra vágyó szemek, nyilván ugye nem a szemgolyóról van szó, hanem arról, amire nézünk, ami a szemünk előtt van, amit a szemünk előtt tartunk, amit fontosnak gondolunk. A kevésség szó azt jelenti, hogy magasra van téve. Magasabbra van téve, mint az indokolt lenne. Fel van emelve. Nem valaki felemeli, hanem magát emeli fel, magát magasztalja fel. Ki van emelve? Vagy egyáltalán arra vágyik, hogy kiemeljék. Ezért dolgozik, hogy ő kitűnjön. Ez a célja. Ugye ez nem nemes dolog. A célunk az, hogy engedelmeskedjünk Istennek. Ez a célunk, igaz? És ha már vágyról beszélünk, akkor az a vágyunk, hogy szelíd és alázatos életet éljünk, ugye? Hát pont ellenkezője a kevésségnek az, amit Jézus tanít. És olyan csodálatos egyébként, hogyha hallgattok valakit, vagy hallgattok egy-egy dalt, egy dicséretet, a dal szövegéből, meg sokszor a kinézetéből is az embereknek, ahogy viselkednek, nagyon sok mindent elárul, hogy hogyan gondolkodnak Istenről. Néha szoktam is mondani, ezek biztos baptisták. Miért? Mert Jézus Krisztus magasztalják, és érződik az evangélium töltete. Nem jelenti azt, hogy minden baptista jót énekel, nem ezt mondom, ne értsetek félre. De az Isten kép, az Isten igének ismerete, tekintélye, tisztelete, az az evangéliumi gondolkodásról nagyon meghatározza azt, hogy az ember hogyan él, hogyan nyilvánul meg. És higgyétek el, az Isten képünk, az Istenről alkotott teológiánk, de teológia ugye azt jelenti, hogy Isten ismeret, ebben korlátozottak vagyunk, és szűklátókörűek vagyunk, nagyon megérződik az egy protestáns gondolkodásmód, egy evangéliumi gondolkodásmód, egészen másképp nyilatkozik meg. Tehát nézd meg egy protestáns hívőt, ott az alázat, a szelídség, ott az egy érték. Nem mondom, hogy minden protestáns hívő alázatos és szelíd, de mégis a gondolkodásmódban benne van az, hogy ez az alázat, ez Krisztusi alázat, szelídség, ne az emberről szóljon, hanem Istenről szóljon, Krisztusról szóljon. Igaz? Érdekes ez, és nyilván beszéltünk más mozgalmakról, irányokról is. Persze a kereszténységben is éppen ezért ugye hamar fel lehet fedezni a téveg és a tévtanítást is ebből az igazságból kiindulva. Aztán büszkeséget is jelent, úgy is fordíthatnánk, is értelmezhetnénk, hogy fennhordja az órát. Tudod, ez a fajta lelkület, ez érted? Mert tudod, lehet valaki így is nagyon büszke. Ó, hát nem, hát nem, mondjad, csak mondjad. Ó, nem kell, mondjad, csak mondjad. Értitek? Tehát alázatoskodni is lehet, ilyen állítatoskodni, és végül semmi köze nincs az igazi alázathoz. Ez ugye belső dolog, amiről beszélünk. Önhittséget jelent többiek között, és figyeljetek, ez nagyon érdekes. Egy szótári megfogalmazás. A jó körülmények között megfeledkezik Istenről. Ez a kevés ember. A jó körülmények között megfeledkezik Istenről, és azt gondolja, hogy ő ért el neki. Ugye a Bibliában éppen okulásunkra vannak megírva az ószövetségi történetek, és ott azért zsidó népnél sokszor látjuk ezt a fajta felfogalkodottságot, kevésséget megjelen Istennel szemben, kiemeli magát, és majd azt mondja, ugye az ember, mint ahogy beszélgettünk itt éppen Jurittal, hogy mai ember azt mondja, majd választok én magamnak Istent. Majd én megmondom, hogy hogyan tiszteljem az Istent. Ugye? Válogatunk, végig gondoljuk, ebből egy kicsi, abból egy kicsi. Ugye szinkretizmus. Jellemző mai ember, amikor magát teszi középpontba. Nem az Isten van középpontban, hanem az ember van középpontban, és a többi Isten akkor majd jelentsen neki, hát majd szolgálja ki őt. És mindenből az, ami neki tetszik. Kevésség. Persze, hogy utálatos az Úrnak, mert hát kárhozatos dolog el fog veszni, aki gondolkodik. De ez nagyon, azt gondolom, piros lámpás, hogy figyelem felkeltő, hogy jó körülmények között megfelelkezik Istenről, ez a kevés. Vagy felmagasztalja magát, megdicsőíti magát, ahelyett, hogy az Urat emelné föl. Bár Isten azt mondja, hogy ha felemelitek, ha nem, de most fölkelek, mondja az Úr, most fölmagasodom, és fölemelkedem, mondja Ézsaiás próféta könyvében, tehát azért, és amikor elindul, és akkor rendet tesz a dolgokban. Szóval menjünk tovább, hazug nyelv, ugye csalás, a hazugság, a csalás, megtévesztés, félrevezetés, becsapni a másikat, álnokság, kétszínűség, gazság, valótlanság, hamisság, hiába valóság, hasztalanság, és a rokon nyelvekben, a héber rokon nyelvekben csalás, hazugság jelentéssel bír. Aztán az ártatlan vért ontó kezek, ez szintén utálatos Istennek, tehát amikor a tisztára ront rá valaki, az ártatlanra ront rá, bűntelenre ront rá, bármilyen módon vádaskodással, jogtalansággal, és a tisztát, a becsületest rágalmazza ok nélkül, ugye ez Istennek utálatos. amikor ennek az életét mondják ki. Hát bizony, de nem véletlen az, hogy a mennyországban a mártíroknak külön helye van. Az a Jelenések könyvét olvassátok, a mártírok imáinak, a mártírok egészen az oltárnál vannak, nem véletlen az oltárhoz kötik a mártírokat, mert ugye föláldozták magukat az Isten oltárán. Az Úrnak szentelték az életüket, és nem tagadták meg az Úrnak nevét, és ez, emlékeztek én is a könyvben, talán ha olvastátok, de ha nem, akkor olvassátok majd, hogy Uram, meddig tűröd még a jogtalanságot, az igazságtalanságot? És akkor ott van egy válasz, hogy eljön az ideje. Akkor haragom poharát ki fogom önteni, és ezeknek a szenteknek az imái pedig gyűlnek az Isten kehében. Aztán itt van a következő igeversben szintén három utálatosság. Gonosz terveket koholó szív, ezen a gonoszot forgatja, a gonosz forralja a szívében, a baj, a csapás, a szerencsétlenség, a gonoszság, a rossz kívánás, a rossz indulat, a romlottság, az igazságtalanság gondolata, másrészt pedig jelenti a bávány imádó lelkületet is, a gonosz terveket koholó szív. Tehát mind gondolkodunk, mi az, ami állandósul az életünkben. Nem arról van szó, hogy van egy kísértés, és fülön csípi az ember, mert meginti az Úr, és mondja, hogy figyelj, ez utálatos, ez nem jó. Ne engedd ezt a gondolatot, ezt az indulatot a szívedben. Ez már az, amikor koholja, forgatja, és szinte elképzelhetetlen vannak ilyen emberek, akik ennyire romlottak. Tehát annyira átjárt a gonoszság, tehát szinte elképzelhetetlen. Tehát a Boros Lajos itt volt közöttünk, és adott egy könyvet, és nem tudom, lehet vettetek könyvet tőle, és ha megnézitek a könyvnek a hátsó részén a fotóját. Feleségem hívta fel a figyelmet rá, hogy a szemét megnézzétek, az ábrázatát, az az elvetemült ember. Megnézzétek a borítón, az első borítón a megtért újjászületett ember, nem is ugyanaz az ember. Nézzétek meg a szemét, tehát hogyha valaki szeretne, nézze meg ezt a könyvet. Tehát, hogy igen, nem szinte hihetetlen, hogy valaki lehet ennyire elvetemült. De bizony lehet, de milyen nagy az Istennek a kegyelme. Ennek az embernek sem oltotta ki életének mécsesét a bűnben, hanem megmentette a gonosztól, üdvözítette Jézus Krisztus kifolyt vére által. Aztán a rosszra sietve futó lábak, nagyon jó kép. Nagyon jó kép. Mi az, ami fűti az embert, amiért kész erőket megmozgatni? Szóval emlékszem rá, hogy valamelyik helyen kereszténység címszóval ilyen bulikat csináltak, ilyen sötét volt, füst, pia, ment a zene, táncoltak. És olyan szomorú voltam, mert mi is abban az épületben voltunk, mi más céllal, mi Istent imádtuk, fel volt kapcsolva a villany. És akkor jött valaki szaladva erre a helyre. Én annyira lesokkolódtam, amikor benéztem arra a helyre, hogy az ott is keresztények vannak, mondom, nekem ez ugyanez volt, amikor megtértem előtte. Ezt csináltam. Mi közel ennek a kereszténységhez? Nekem hosszú időben telt, míg az agyam, a szememmel látott vizuális információt fel tudta dolgozni az agyam, hogy igaz volt. Tehát én nem csak valami álmodtam valamit. Érzitek, és akkor szalad, siet, tervezgeti, vágyakozik rá, hogy a bűn mocskába, szennyébe vergődjön, ahonnan talán még nem régen mosták ki. Erre mondja Pál apostol, szintén a példabeszédek igével, hogy a megfürdött disznó sárba hempereg, és a kutya visszatér a maga, hát okádására, bocsánat, ez van benne a Bibliában. Erős képek, de nem lehet finomabban mondani. Rosszra sietve futó lábak. Mi az, ami mozgatja a szívünket? Mi az, amiért készek vagyunk erőket mozgatni, éjszaka fennmaradni? Mi az, ami annyira fontos, hogy nem maradnék le róla? És mennyire Isten szerint való dolgok ezek? Nem szeretnék szélsőséges lenni, ettől függetlenül, hogyha valaki sért haza, mert éhes, szeretne enni egy finomat, nem mondom, hogy bűnben él, és le kell térni, és most lenne egyél, hamarabb a mennybe is, már biztos, hogy innen hamarabb elköltöző, az tuti, de értsétek ezt helyesen, tudjátok, miről van szó. Itt gonoszságra, rosszra, mi Istennek utálatos, olyan dolgokra való sietség, és az ő örömére való életnek a háttérbe szorítása, vagy mellőzése. Rosszra, hitványra, gonoszra, taszítóra, visszatetszőre, rossz indulatúra, sikertelenre, boldogtalanra, szerencsétlen. Érdekes ez a rosszra kifejezésnek az egyik értelme, a sikertelenség, boldogtalanság, szerencsétlenség vagy szomorúság. És milyen különös, hogy eszembe jutott a római levélnek az első része, a 27-es versenek a második fele, azt mondja, hogy elvesz, de el is veszik tévegésük méltó jutalmát önmagukban. Tehát ennek a gonoszságnak aztán van egy rossz gyümölcse az ember életében, méghozzá ez a szomorúság, a boldogtalanság, a szerencsétlenség érzet, és ez a keserűség. És ugye ehhez kapcsolódik ez a veszedelem, baj, kár, betegség, gyötrelem, nyomor, szorongás, károkozás, rongálás, bajkeverés, és milyen különös azt mondja Pál, mikor az úrvacsorát helyesen veszed, az élet számodra erő. De ha helytelenül veszed, ezért betegek közöttetek sokan, és hallak meg. Számosan mondja egy olyan korintusi gyülekezetnek, ahol a testiség és a bűn meg volt tűrve. Együtt ment az Isten tisztelet, a szentség, együtt próbálták megélni, és a szentségtelent megtűrték az életükben, és ennek lett aztán egy kára, következménye az emberek életében. Nem szeretnék odáig menni, ha valakinek fáj a foga, akkor biztos, hogy rosszul úrvacsorázott. Értitek? Hogy ez valójában nekünk kell mérlegre tenni a saját életünket, Isten igének mérlegére, hogy mik járják át a szívünket. És ne feledd el, hogy nem feltétlen mondom azt, hogy te ezekben vagy, de hogy kísért az ördög ezekkel. Az hódzér. Mert tudja, hogy ez Istennek utálatos, és neki más nem is okoz örömet, mint hogy ebben az Istennek szomorúságot okozzon, és ki az, aki által leginkább szomorúságot tud átélni egy szülő? Hát a saját gyereke is. Nem véletlen a hetedik dolog, ami legutálatosabb. Mi az, ami legjobban fáj szülőnek? A veszekedés a gyerekei között. A viszály. Nem? Hát mi az, ami legfájdalmasabb, legborzalmasabb dolog? Ugye ezt erre megnyertem, az én szüleim már előlátták. Egy gyereket kaptak az úrtól, nálunk a hetedik ki van húzva. Nem, majd mindjárt értelmezzük a testvér kifejezés, mert bármilyen szomorú is, de a héber kifejezés azért ennél lényegesebb, egészen szélesre nyitja ki a tartalmát a testvér kifejezésnek. Ezt mindjárt megnézzük. Oké. Szerintem elegendő. És akkor az utolsó szekció, ez a hazugságot beszélő hamis tanú, és majd a hetedik a legvégén. Nagyon különös, hogy az eredeti szövegben, és így is fordítja Károli, hogy hamisságot lehelő hamis tanú, igazán egészen röviden alatt a kifejezés, tehát hamisságot lehel. A hazugság átjárja. Amikor dohányzik valaki, ugye mit szoktak mondani? Megérzik a leletén. Amikor alkoholizál valaki, megérzik a leletén. Miért? Mert átjárta. Átjárta. Aki rendszeres dohányos, annak már a bőrén is. Átjárta a bőrét is a nikotin. Ugyanígy van ebben a kifejezésben, ezt jelenti a hazugság. Átjárta a hazugság. Tehát egyébként normális embernek egy ilyen hazug emberrel találkozni szinte agyvém. Tehát nem is tudod, nem is érted, hogy valakinek lehet minden mozdulata hamis. Lehet még a csókja is hazug. Nézd meg a Jézus elárulját, Júdást, aki annyira át volt járva ezzel a hamissággal, hogy az arcátlanságnak a leg aljáig megcsókolja Jézust. Te vagy az én barátom, mesterem, az elfogadás, a tisztelet, a szeretet keleti szokásának megfelelően, amelyet ugye Pál apostol nagyon komolyan tanít egy egyházon belüli megnyilatkozással kapcsán is a gyülekezetben, hogy ezt fejezzük egymás felé, szent csókkal köszöntve egymást, mondja az ige több helyen is, hogy ezt elárold el, és nem is értjük. Tehát egy normálisan gondolkodó ember ezt nem is érti, hogy lehet valaki ennyire átjárva a gonoszsággal. És hadd mondja nektek, hogy lehet. Bármilyen döbbenetes, és lehet, hogy valakit annyira átjár ez a hazugság, hogy a lehellete is az. Szokták mondani, még ha levegőt vesz, akkor is hazudik. Hát nem véletlen, hogy ezt mondja, ugye sok mondás származik a Bibliából egyébként. Többek között pedig ez a salamoni bölcsesség éppen az emberi élet megfigyeléséből származó igazságoknak a összeszedett felsorolása. Lélegzik, kibocsát, ki gőzölög, kilélegzik, keresztül fúj rajta. Tehát ez egyszerűen ennyi, ezt jelenti. Liheg, olyan könnyen és akadálytalanul folyik ki a száján. Ezt is jelenti is egy szótári értelmezés, tágabb értelmezés. Azt mondja, hogy észrevétlenül. Már maga sem vesz észre. Tehát vannak, tehát, ha találkoztam ilyen emberrel, akit ennyire átjárt a hazugság, ez döbbenetes. Tehát, hogy nem is érzékel, hogy hazudik. Tehát, hogy totál mást mond, mint mondott a korábbi mondataiban, tehát egy beszélgetésben. Csak azt mondod, hogy Úristen, Uram, Atyám az égben, ki ez az ember? És ha te normális vagy, akkor nem vagy felkészülve erre. És úgy átvágnak, mire észrevetted, csak azt kihasználtak teljesen. Mert nem ismerted fel, és döbbenetes azt látni, hogy azt mondja a Biblia, hogy ezt Isten utálja. Ezt a lelkületet, ezt a életmódot undorodik az Isten tőle. És nyilván a Szentlélek sem támogatja. Ugye? Igen, a hamis tanú, csalás, megtévesztés, félrevezetés, mások félrevezetését jelenti, álnokságot, kétszínűséget, gazságot, valótlanságot, hamisságot, utánozni, vagy ugye, érdekes egyik szótári fogalmazás, hogy bővebb értelmezés, azt mondja, hogy gagyi. De gagyi. Utánzat, gagyi. Ez már annyira mondják, hogy azt is, hogy kilóg a szög a zsákból. Tehát annyira nyilvánvaló, hogy nem igaz. És borzalmas, amikor ez megjelenik akár tanításokban, ez a hamis hazugság ördögi tanításokban. És hát rokon nyelvekben, arámaszír nyelvekben csalás és hazugságként jelenik majd meg a későbbi években vagy időszakban. Szintén szótári megfogalmazásról beszélünk. És akkor utolsó, hetedik, ez a kiemelt rész, tehát 6 és a hetedik, mondja az ige. Ez a testvérek közt visszájszító ember. A testvér kifejezés, mint mondtam, értelmezzük, ugye jelenti a testvért vér szerint, jelenti a rokont, jelenti azt, hogy egy törzsből származik valaki, egy népből való, vagyis magyar. A törzsből vegyük azt, hogy hajdubihari, vagy a debreceni, érted? Cívis, azt is lehet mondani, de egy törzsből való, aztán egy népből való, illetve a rokon népből származó, barát, embertárs, na itt aztán tessék, széjjel van nyitva az ajtó teljesen, és átvitt értelemben valakihez, vagy valamihez hasonlót jelent, tehát hozzá hasonló embertársáról van szó, akik között ő haragot, viszályt próbál szítani. A viszály, a veszekedés, pellekedés értelemben áll itt, azaz olyan beszédeket mondani, amitől a másik szívében egy harmadik emberrel kapcsolatosan neheztelés, bizalmatlanság, keserűség, harag származik. A pletykát már definiáltuk itt sokszor, egyik bibliatanító írás alapján, a nevét bocsássátok meg, most nem tudom pontosan idézni, mert bár készülésem során eszembe jutott, hogy ezt fogom mondani, nem néztem utána. Valakit érdekel, írjon egy e-mailt nekem, és megmondom. De ő azt írja, hogy a hazugság, vagy pontosabban a pletyka az, amikor valamit olyannal osztasz meg, aki sem a problémának, sem pedig a megoldásnak nem részese. Tehát nem tudunk előre jutni az Isten kegyelme, igazsága, a rendezés irányába. Csak beszélünk róla. És ez nagyon megterheli az ember lelkét és szellemét, és a Szent Szellemet is megszomorítja, ha így járunk el. Tehát szűrjük meg, mielőtt el akarunk mondani valamit, hogy amit el akarok mondani valakinek, ő a megoldásnak, vagy esetleg a problémának részese, mert rendezni akarom. Tehát nem beszélni akarok róla, hanem az én célom az, hogy rendeződjön, Isten dicsőségére, helyre álljon az élete, vagy egy kapcsolat, akkor egy konfliktus kitisztuljon, és az általa kapott sebek pedig meggyógyuljanak. A záró gondolatban visszatérek a bevezetésben elmondottakhoz, és akkor itt már egy egészen héber típusú prédikációnál vagyunk, tehát keretes rendszert alkalmazunk, ha már a példabeszédek könnyen ószövetség igénél tartunk. Krisztus áldozata által elvette minden bűnünket. Nekünk, akik hiszünk az ő egyszülött fiának nevében, és bűneinket megvalva, a megtérés útján őt, mármint Jézus Krisztus kezdtük követni. Tudtok egy ámen mondani? Amen. Minden bűnünk meg lett bocsátva. Isten kegyelméből viszont szükség van arra, hogy megmossasson a lábunk. Mert óhatatlan, hogy megcsal a szívünk, hatással van ránk a világ, megjelenik bennünk olyan vágy, olyan gondolat, vagy indulat, ami nem kedves az Istennek, ebből fontos, hogy megtérjünk. De nem azt jelenti, hogy nem vagyunk az Úré. Azt jelenti, hogy van korrigálni való az életünkben. Vigyázzunk a végletességgel, amikor értékelünk dolgokat, akár még meglévő hiányosságot is az életünkben, vagy változásra változás igénye felmerül bennünk életünk bizonyos dolgaival, területével kapcsolatban. Ez nem jelenti az, hogy meg kell teljesen újra térni. Abból kell esetleg megtérni, és abból kell kérni a Szentlélek erejét, ezt a kiáradó lelket, ahogy a teremtésnél olvastuk. Nösem általán még emlékeztek rá a Isten szellemének, ruhjának kiáradását, amely életet hozott létre az anyagban, az emberi testben, és ugye a teremtett világot is így alkotta az Isten. Isten nem akarja, hogy a szégyen érzet járja át a szívünket. Hadd húzzam ezt alá. Isten nem akarja, hogy a szégyen érzet járja át a szívünket. Ismered ezt az érzést? Hogy amikor vétkeztél, vagy vádlásat van az életed, és ott van a szégyen érzet. Isten nem akarja ezt. Isten le akarja venni rólad a szégyent. Meg akar szabadítani ebből, és meg is tud szabadítani ebből. Fel akar szabadítani arra, hogy szeretetben szolgáljunk egymásnak, ahogy a Galata levélben 5.13-ban mondja Pál, mert ti, testvéreim, szabadságra vagytok elhívva. Csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Erre használjátok a Krisztusban nyert szabadságot. 105 Mózes 4.40. Tartsd meg rendelkezéseit és parancsolatait, amelyeket én ma parancsolok neked, hogy jó dolgod legyen neked és utódaidnak, és hogy sokáig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Úrad neked minden időkre. Az Atya jót akar gyermekeinek. Fogadjuk meg hát a szavát. Aztán azt is olvassuk a János evangéliumában, hogy világossá téve az ördög törekvését és az Isten Krisztusban megnyilvánuló szeretetét, János által a Szentlélek. A tolvaj csak azért jön, hogy ő jön, hogy lopjon, ő jön és pusztítson. Ez az ördögnek a elképzelése, törekvése az életünkben. Egészen a végső kétségbeesésig, de nem feltétlenül kell odáig eljutni az ember, úgy érezze, hogy meg van lopva, ki van rabolva. Én pedig azért jöttem, mondja a názareti Jézus, hogy éljenek, életük legyen, élet legyen bennük, az Isten szellemének élete legyen bennük, igazán éljenek, ne halottak legyenek az Istentől elszakított állapotukban, az Istennel való közösség által élet járja át a szellemüket, és milyen nagyszerű, amikor jó kapcsolatban vagyunk az Úrral. Igaz? Hát az egészen más lelki állapot is. Ez a szellemi állapot egy egészen más lelki állapotot eredményez. Igaz? Hát az a jó egyébként, hogyha úgy tudunk hazamenni Isten tiszteletről, én többször átélem egyébként, hogy felkelek hétfőn, és érzem bennem azt az isteni erőt, amelyet nyertem a vasárnapi Isten tiszteleten. Meg sokszor prédikálok. Mégis nem azt élem meg, hogy lacsogattam attól, kiásom a gödröt, és nem mondom, hogy nem fáradok el, meg nem, ez nem a fizikai része. Mégis szellemben olyan isteni erőt, mondja az ilyes, erőt öntöttél belém. Halleluja. Lelkesedjetek már kicsit. Ez jó hír. Ez egy jó hír. Azt mondja, hogy életed legyen. Ezt akarja az Úr Jézus. Ezért dolgozik az Úr Jézus. Ezért dolgozik a Szent Szellem. Mert ha meg akarna ölni, már megtehette volna. Ha arra várna a Szent Lélek, hogy elbukjál, na most bűnbe vagy, most mégy a pokolba. Akkor megtehette volna. Hányszor? De ehelyett mit tett az Úr? Kivezetett a mocsárból, kihozott a gödörből, és lemosott, megtisztított. Életet ad. Halleluja! Ó, hevőjön a szívetek. Ez ennyi már hevő, én már jó vagyok. Azt mondja, sőt, azt mondja, bővölködjenek, bőségben éljenek, azaz, azok a töbletek jelenjenek a Szent Szellem által az életükben, amely által másoknak is tudnak adni. Tudod mit? Néha bocsánatkérést. Megbocsátást, türelmet, szeretetet, új esélyt, mert ha nem tudsz így élni, soha nem tudsz meggyökerezni sehol, mert mindig fog érni olyan dolog, ami miatt munkáját válthatsz, feleséget, férjet válthatsz, családot válthatsz, gyülekezetet válthatsz, de az Isten akarat az, hogy bővölködjél. Töbletekkel rendelkezzél a Szent Szellem által. És ne egy koldus legyél, ezt már mondtam nektek, visszatérő gondolat, úgy látom. Ne egy koldus legyél, hanem meggazdagított ember legyél. Az Isten szerint. Te is, Sanyi, és te is, aki itt ősz. Halleluja. Én vagyok a jó pásztor, azt mondja názareti Jézus. És én megnyitottam a lehetőség ajtaját, mert én életemet adom, most már tudjuk, hogy ez meg is történt. Életét adta az övéért, a juhaiért, akik hozzá tartoznak, hozzá tartozunk, és aki még nem tartozik hozzá, az a vágy van az Istenben, hogy megmentse, és hozzá tartozzon, és adja meg az Úr ebben a bővölködésben ezt a fajta lelkületet is, hogy nyitva legyen a szívünk bárki előtt, hogy megtérhessen. Még benne van a lehellet, Boros Lajos börtönparancsnok itt voltak, tehát a két véglete a világnak, és nincs olyan magassága, az Isten megnéhenjen, és nincs olyan mélység, az Isten el nem, le ne érne. Azt mondta egy kedves barátom, te Sanyi, én gondolkodtam azon, hogy hogy engedtette meg az Isten, hogy te nem hívő családba szülessél. Hogy ez egy hiba volt, azon gondolkodtam. Neked hívő családba kellett volna születni. De rájöttem, azt mondja, hogy az Isten, mikor te megszülettél, már előtte tudta, hogy te mélységbe fogsz menni. És ő már akkor tudta, hogy nem tudsz olyan mélyre menni, hogy le ne tudna menni, érted. És föl ne tudna hozni. Én erre jutottam. Mondom, ez egy jó gondolat. Halleluja. Tudjátok, én is gondolkodtam ezen, mikor átjárja az embert így a imaház szaga. Akkor azon gondolkodik, hogy hát igen, itt mindenkinek a rokona. És hát végül is lehet hinni, csak egy ilyen tévedés vagyok. És volt egyszer Németországba jöttünk hazafelé, és ezen gondolkodtam, hogy Istenem, én nem hívő családban nőttem fel, és de annyi sok jót kaptam a szüleimtől. És nem tudom azt mondani, hogy ez csak rossz volt az egész. És akkor szólt hozzám a Szentlélek, én helyeztelek oda. Én tudtam arról, hogy ki lesz a te apád, és ki lesz a te anyád, ki lesz a te édesanyád. Óriási dolog. És nem csak rosszat kapunk a szüleinktől, hanem sokszor jókat is, és bizony néha meg kell érni dolgokra, hogy egyetlen fölfogjuk egy-egy dologról, hogy milyen jó is volt az. És mennyire az Isten jelent meg abban. Ez óriási, sokkal nagyobb az Isten, mint hogy az imház falai között működne. És egy kis keresztény gettóba beszűkülne, és akkor ti vagytok az én kis szektámnak a tagjai, és akkor nektek minden frankó lesz. A többi bűnös világ gonoszok mennek a lecsóba. Nem, nem, az Isten sokkal hatalmasabb, sokkal nagyobb ívekben gondolkodik, és hát ez friss levegő ám, amikor így felszól a szellemet tényleg, és az Isten igéjét szavaító erővel közli szívedbe, szellemedbe is. Kijelentést kapsz Krisztusról, Istenről, és ebben a kijelentésben Isten ismeret van, és ez szabadít, ez felszabadít az ember szellemét, lelkét. Tehát világos előttünk mi az ördög szándéka, de az is legyen világos. De az ördög legyen világos, hogy mit akar, azt tapasztalod. Azt gondolk, hogy mit akar a Krisztus. Ez nehezebben fog menni. Az, hogy az elsőre hajlamosabbak vagyunk, értitek? És még ezen is gondolkodunk, jaj, akkor mi lesz abból? Többet gondolkodjunk azon, hogy mi az Isten akarata, szándéka. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által elvagytok pecsételve a megváltás napjára, mondja az apostol által a Szentlélek. Emlékeztek, erről beszéltünk, és Szentlélek, hogy milyen érzékenyen reagál dolgokra, és ezt vegyük kegyelemnek. Értsük a kegyelmet benne, az Isten kegyelmét, a megtérésre ösztönző lelkét. Féltékenyen szeret az Isten, mondja az írásnak egyik helyén az ige. Aztán inkább újjongjon bennünk Isten szelleme, mert Isten akarata szerint élünk, és az Urat tisztelő, őt szerető gyermekei vagyunk. És Mikás proféta könyvéből a 6. fejezet 8-as vers, olvasom a Kálaliból is. Ember megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr. Csak az, hogy élj a törvény szerint, ugye élj Isten igéje szerint. Törekedj a szeretetre, légy alázatos Isteneddel szemben. Kálli fordítás pedig így hangzik. Megjelentette neked, ó ember, mi légyen a jó, és mit kíván az Úr te tőled. Csak az, hogy igazságot cselekedjél, szeresd az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel, együtt a te Uraddal. És végül egy áldáskívánás hat hangozék el. Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a te lelkednek. Amen. Amen. Halleluja.